Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Nékuti Ilona műsora.
Boldizsár Ildikó író, mesekutató és meseterapeuta a Nagy generáció vendége. Mostanáig azt hiszem, hogy igyekeztünk az elveit, vagy az alapjait megvilágítani a meseterápiának, de a te utoljára megjelent könyved, az Életfordulók meséi, az igazából szinte minden nagy életszakaszhoz köt meséket. Engem értelemszerűen ebben a műsorban az érett ember életfordulóinak és problémáinak a mesében való megjelenése érdekel. Erről is írsz, úgy, hogy az érett nő és az érett férfi hogyan jelenik meg a mesékben.
Igen, azért annyit szeretnék erről a könyvről elmondani, hogy az volt a célja, hogy bemutasson egy, mondjuk így, normális emberi működés, vagy azt, hogy a mesék mit állítanak arról, hogy hogyan működhet egy ember.
Egy bizonyos életkorban, vagy akkor, amikor átlép egyik életszakaszából a másikba.
Igen, a születésétől mondjuk a haláláig milyen életszakaszokat kell beteljesíteni, milyen határokat kell átlépnie.
És kell?
Igen, én azt gondolom, hogy kell. Tehát, hogy nem maradhatunk örökké 16 éves kislányok, és azok, akik azok maradnak, azok valamilyen szinten elveszítenek valamit önmagukból, vagy a saját kiteljesedésükhöz szükséges minőségekből. Tehát én azt gondolom, hogy a régi ember, én mindent a régi emberhez tudok mérni.
Mi az, hogy régi ember?
A mesékben megőrzött mint az, amit a régi emberek hagytak ránk. Tehát én nem azért, mert én konzervatív vagyok, hanem mert én valóban egy olyan anyaggal dolgozom, ami több tízezer éves. Tehát én a mesékből raktam ki azt a mondjuk így optimális működést, nem normálisnak nevezem, azt az optimális működést, ami az embert jellemezte évszázadokon keresztül.
De miért gondolod, hogy most nem jellemzi attól függetlenül, hogy mondjuk azt, hogy más díszletek között él?
Szerencsére itt megint azt mondom, hogy jellemzi. Igen. A nagy többség még mindig e szerint az optimális működés szerint él, de hát vannak, akik nem, és ők azok, akik terápiáról terápiára járnak.
És te biztos vagy abban, hogy az a típusú emberi működés, amit te optimálisnak mondasz, valóban az az optimális?
Nem én mondom, hogy optimális, tehát ezt nem én állítom, hanem ezt a mesék állítják. Tehát én mindent azt szerint tudok mérni, hogy mit mondanak erről a ránk hagyományozott történetek, mítoszok, legendák, iratok.
Legyünk tehát konkrétak, jó?
Jó,
én azt
legyünk.
Mondtam, hogy érett férfi és érett nő, de miután te mondtad, hogy nem maradhat mindenki 16 éves, és a hivatásról és az életcélról is beszéltél, ahol valóban fölmerül ugye kétfajta mese, ahogy én tőled ezt megtanultam most ebből a könyvből. Az egyik, az ázsiai típusú mese azt mondja, hogy elfogadjuk azt, amit a sors ránk mér, az európai pedig azt mondja, hogy mi magunk irányítjuk a sorsunkat.
Igen.
Akkor most hogy van ez?
Így van, a keleti mesék és az európai mesék különbsége abból adódik, hogy az egyik cselekvésre szólít föl, a másik pedig elfogadásra. Nem olyan nehéz, hogy van ez, mindenki életében vannak olyan helyzetek, amire azt kell mondania, hogy meghajtja előtte a fejét, a történések előtt elfogadja, ami történik vele, mert úgysem tud rajta változtatni. Ezt nagyon pontosan megtanítják a keleti mesék, hogy melyek ezek az élethelyzetek. Az európai mese meg azt mondja, hogy például azért, hogy valaki fiatal emberből felnőtt férfivá váljon, azt nem csak úgy hagyni kell, hogy majd csak megtörténik, hanem annak vannak bizonyos követelményei is. Csak az
melyik
lett,
mese mondja például?
Hát például ebben a kötetben a Sötétség országa című mese az eklatáns példa, amely arról szól, hogy ahhoz, hogy egy fiatal gyerekből férfi legyen, ahhoz először is el kell indulnia otthonról, le kell válnia a szülőkről, meg kell kapnia a hamuban sült pogácsákat, ami nem jelent mást, mint azokat az elengedő szülőket, akik tudással, útravalóval, feltarisznyázva, és mindazzal a családi háttérrel, ami a családból megkapható, úgy engedik el a gyerekeket, és aztán pedig ki kell alakítani a saját viszonyát a világhoz, meg kell találni az útját, választani kell három ösvény közül, el kell köteleződnie bizonyos értékek mellett, ki kell szabadítani a önmagából azokat a tudásokat, vagy azokat a képességeket, amelyekkel felnőtt férfiként helyt tud állni egy közösség életében is, a szerelemben is, a házasságban is. Tehát ezeket nagyon pontosan, ugyan a szimbólumok nyelvén, de ez a mese megmutatja, hogy hogyan van ez, és ugyanígy egy fiatal lányból hogyan lehet érett nő, azt is pontosan végig lehet követni, hogyan lehet azokhoz a női minőségekhez eljutni, amelyeknek kibontásával egy nő képessé válik az anyaságra, arra, hogy önmagát is az éretnő státuszába emelje előbb vagy utóbb.
Uh-huh. És hogyan jelenik meg az éretnő a mesében, mondjuk egy konkrét mesében?
Az éretnők nőkkel nagy gondom volt, tehát igazából, amikor ez a fejezet íródott, azt tartotta legtovább, mert kétségbe esetten kerestem, hogy hol vannak az életnők. Ha igaz, amit tanítok, hogy minden életforduló vagy életszakasz megvan a mesékben, akkor biztos az életnők is ott vannak. És aztán végre kiderült két hetes lázas keresgélés után, hogy azért nem látom az életnőket, mert az életnőknek az egyik fontos tulajdonságuk, hogy nem láthatók. Úgy vannak jelen, hogy bár mindent ők irányítanak, bár minden az ő kezükben van, bár minden tőlük függ, ezt ők már nem nagy dobra verve és toporzékolva adják a külvilág tudtára, hanem finoman a háttérből nagyon boszorkányos kezekkel irányítják a történeteket.
Mondja nekem egy ilyen konkrét mesebőst, hogy tudjuk mihez kapcsolni.
Így van, a mese a Sah okos lányáról című mese szerepel most ebben a kötetben. Ez a Sah okos lánya gyakorlatilag felnöveszt maga mellett egy férjet, aki borzasztó lusta, nem tud semmihez se kezdeni, exfősenben csak hever az ágya mellett is, meg az ágyában is, és el tudja odáig juttatni nagyon finom eszközökkel, hogy aztán útnak induljon, és megszerezze a család boldogulásához szükséges pénzt, kincset, képességeket. Például ez egy ilyen mese. Hát jó hosszú, úgyhogy ezen most így nem tudunk végigmenni, mert elmesélni is másfél óra lenne, de pont ez az éretnő mesének a titka, hogy már nem olyan könnyen adódnak a megoldások, mint egy fiatal női mesében, ahol a legfontosabb
anyává kell. Ahol egyszer csak jön a királyfi, hát, mi?
Igen, de azért igen. A királyfér is kell. A szegény Csipke Rózsikának 100 évig kellett aludni, mire jöttek érte. Úgyhogy azért egy nőnek semmelyik életszakaszban nem könnyű a helyzete.
Például egy kapcsolati krízisre is akadtam ebben a kötetben, a Molnár fia meg a vízi tündér meséjében, amiről én magamtól az életben nem tudtam volna eldönteni, hogy ez igazából egy kapcsolati krízisről szól.
Hát pedig nem olyan nehéz eldönteni, mert hogyha egy mesében egy tündér becsalogatja magához a tóba a férfit, aki utána nem akar visszajönni a feleségehez, az bármennyire
sír. Hát vagy nem tud ebben a mesében,
hát
ugye?
Vagy nem tud, így van, hát itt aztán végképp nem tud, aki a feleségehez visszajönni, aki ott sír a tó partján, akkor azért az, szerintem az valahonnan csak ismerős kell, hogy legyen. Tehát amikor elviszi valaki a párunkat, és aztán leigázza, ott tartja maga mellett, és mi hajunkat vésülgetve zokogunk valahol.
Egy tóparton.
Hát mondjuk egy tóparton. Hát az bizony, az bizony elég könnyen lehet egy kapcsolati krízisnek nevezni. És a mese azért ebben elég kegyetlen is, mert azt mondja, hogy ez csak úgy lehet, hogyha teljesen újra kezdenek mindketten mindent. Tehát, hogy biztos emlékszel, a mesében is az történik, hogy bár a fiú, férfi megszabadul a tündér hatalmától, de az még akkor is követi, amikor már menekül előle a férfi. Tehát, és akkor ebben a helyzetben mi van, amikor még mindig ragad ránk az a tündér, az a másik, az a harmadik, akitől nem lehet megszabadulni.
És itt is egy öregasszony mondja meg a Molnár feleségének, hogy mit kell csinálnia. Ő mondja azt, hogy menj oda egy nyúllal, ha jól emlékszem. Na hát ez például számomra abszolút újdonság volt, hogy a nyúl mit jelent.
Biztos, hogy a nyúllal kellett oda menni?
Furujával, meg fonással, és ugye egy nyúlnak kellett, ha jól emlékszem.
Mert a nyúl az most nekem, a furuja és a fonás és a fésű van nekem, igen. Meg a nyúl. A nyúl az lehet, hogy nem, a nyúl az nem ott volt, a nyúl a mese elején van, amikor elejti a vadász a nyulat, igen. És véres, igen, lesz valóban. Tehát például ez is egy nagyon fontos, a nyúl, az mindig az egy olyan szimbólum, aminek a testi kísértésekhez van köze. Vagy az ördögi kísértésekhez, tehát nem véletlenül pont egy nyulat ejt el, és akkor ejti fogjul a tündér. Tehát a nyul az ott van. A fésű, a szövés, a varrás, a furuja, az pedig már a megváltás jeleneteknél van. Ezek is mind szimbólumok. Tehát amikor ki kell fésülni egy nőnek a haját azért, hogy a férjével rendezze a viszonyát, akkor nyilván sok mindent rendezniük kell. Úgy, ahogy a hajszálat, az összegubancolódott hajadat, és ha kifésülöd, akkor valamilyen módon rendbe teszed. Aztán, ha pedig fonni kell, vagy szőni kell a folyóparton, vagy a tóparton, az pedig azt jelenti, hogy szintén az elszakadt szálakat újra összekötni, újra mozgásba hozni azt, ami nem működik. Tehát nyilván nem véletlenül tudja a tündér elrabolni azt a vadászt, valaminek kell otthon is lenni ahhoz, hogy az a tündér működésbe tudja lépni.
Igen, az az érdekes, hogy ebben a mesében ugye az van, hogy amikor ez a vadász megszületett, akkor azt mondta a vízi tündér az apjának, hogy most oda fogod adni nekem, ami számodra a legdrágább. Ugye akkor ő egy csecsemő volt, és a szülei féltették őt egész gyerekkorában, még felnőtt ember nem lett a vízi tündértől. Akkor hát, ezt most hogy
értem? Hát a transzgenerációs, ezek a transzgenerációs átkok, tehát persze az apa bűne az, hogy a fiával aztán ez történik, de hát azért ezt a pszichológiából azért lehet tudni, hogy...
Na de én egyszerű meseolvasó, hát, nagyon szeretném a mesét élvezni, és azon kívül pedig természetesen azt se tudom, hogy az általad réginek nevezett régi ember az pontosan értette, hogy miről van szó ebben a mesében?
Ezek nem így működnek. Tehát nem kell ahhoz érteni minden motivumot, vagy nem kell a szimbólumokat egy sima mesehallgatásnál értelmezni, érteni, mert az a halála lenne a mesének. A régi ember se gondolkodott ezen. Ő egyszerűen mintákat talált a mesékben, és amikor valami hasonló dolog történt vele, mint ami a mesékben is van, akkor megtalálta benne a megoldásokat. De egy szimpla mesehallgatásban ez egyáltalán nem érdekes. Ott más működik, de hogy mi, akkor azt hiszem egy kis szünet után fogom
így
folytatni.
Így van, pontosan, folytatjuk mindjárt.